Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Isten igéjét két bibliai versből szeretném összeolvasni. Az egyik a Filippi beliekhez írott levél harmadik részében található, és ott a 14. versben. A Filippi beliekhez írott levél harmadik fejezetének 14. versében így hangzik az ige: de egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest igyekszem. Majd a Kolossé beliekhez írott levél harmadik fejezetének 17. verse: és mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Most tulajdonképpen egy új évet kezdünk. A körülöttünk lévő világ úgy akar belerohanni az új esztendőbe, hogy miközben teljesen kikapcsolódik, ne kelljen gondolni semmire se. Az értelmes módon élő keresztény azonban nem rohan bele a következő évbe úgy, hogy meg sem áll a határánál. Minden határkőnél meg kell állni, amit az Isten állított az életünkbe. Ezért van az, hogy Isten úgy rendelkezett még a napok felett is, hogy nem átalúszunk egyik napból a másikba, nem éjféltől éjfélig számoljuk a napot, hanem amikor lemegy a nap, akkor még tudatosan, éberen megállhatunk a nap határánál, és átgondolhatjuk, hogyan telt az elmúlt nap, milyen elhatározásokat szánunk a következőre, és ugyanígy kell megállni az év határánál is Isten gyermekeinek. Úgy van ez, mint ahogy a jó gépkocsi vezető a visszapillantó tükröt is használja, miközben előre halad. Úgy kell a kereszténynek is alkalmanként figyelni a már megtett útra. Az esetek többségében gépkocsi vezetőként ösztönösen figyelünk, nézünk bele a visszapillantó tükörbe. Nézzük azt, hogy mit hagytunk el. Esetenként azonban tudatosan csak a visszapillantó tükörre nézünk. A lelki életünk szempontjából ilyen visszapillantó tükör lehet számunkra Istennek igéje és az ő törvénye. Ezeknek a segítségével kell látnunk azt az útszakaszt, ami már a hátunk mögött van. Az év vége pedig egy olyan állomás kell legyen, amikor határozottan belenézünk az Isten által adott tükörbe. Ebben az év végi mérlegelésben mondhatjuk el Pállal együtt, ahogy az igéből olvastuk: de egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, azokat elfelejtvén, amik pedig előttem vannak, azoknak nekidőlvén célegyenest igyekszem. A múlt és a jövő felmérése tehát tevékenységben, cselekvésben kell, hogy megnyilvánuljon. Ebben a tevékenységben különös helyet kell elfoglaljon a múlt bizonyos részleteinek az elfelejtése. Miközben ismereteink gyűjtésében és felhasználásában olyan nagy szerepet tulajdonítunk az emlékezésnek, addig egyes részletek elfelejtésére is tudatosan kell törekedni az életünkben. Azokat, amelyek visszahúznának, amelyek visszatartanának az előrehaladásban, az Istennel való kapcsolatunkban, azokat nyugodtan el kell felejtenünk. Az egyes emberek tragédiája az, hogy azt felejtik el, amire pedig emlékezni kellene, és arra emlékeznek mindig, amit pedig már régen el kellett volna felejteni. Pál apostol azt mondja, ami a hátam mögött van. Na, ezeket a dolgokat érdemes elfelejteni. Ezzel arra utal, hogy a már lezárt, vagy meg nem változtatható tényekkel nem érdemes az időnket vesztegetni. Emlékeznünk esetleg csak a tanulság levonásáért kell, de itt meg kell álljunk. Az örökös visszanézés elveszi az időt és a figyelmet a fontosabbtól, az előretekintéstől. A hátunk mögött lévő dolgok között nagyon sok olyan esemény és hatás van, amire az emlékezés csak beárnyékolja a lelkünket, és akadályt jelent a jellemfejlődésünkben. Mennyivel kevesebb feszültség, szembeállás lenne a gyülekezeteinkben, ha készségesebbek lennénk bizonyos dolgokat elfelejteni. Ugyanakkor viszont az ige arra is biztat bennünket, hogy az Istennel való kapcsolatunkban vannak dolgok, amit nem szabad elfelejteni. Azt mondja a Szentírás a 103. Zsoltárban, hogy el ne feledkezzél semmilyen jótéteményéről. A visszaemlékezés által újra és újra át tudjuk élni azt a csodát, amikor Isten megszabadított a szorult vagy kilátástalan állapotunkból, ezeket szoktuk tapasztalatnak nevezni. Ezek a visszaemlékezések nem csak bennünket erősítenek meg Isten mellett, hanem hatást gyakorolnak azokra is, akiknek elmondjuk. Mások átélt tapasztalata megerősíti a hitünket, és fordítva is ugyanilyen erősítő hatást gyakorol ránk. Korábban Isten kimondottan megparancsolta az ő népének, törvénybe iktatta: mondjátok el a ti fiaitoknak, emlékezzetek meg róla, beszéljetek az Isten hatalmas csoda dolgairól. És úgy gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amiről soha nem volna szabad elfeledkeznünk. Az alapige gondolataiban Pál apostol azt a tevékenységet tartja lényegesebbnek, hogy amelyek előttem vannak. Amikor az ezután következők megvalósítására irányul a figyelmünk, ez az isteni program nem valamilyen ábrándozó várakozást, vagy magától megvalósuló és kibontakozó esemény jelöl meg a jövőben, sokkal inkább egy olyan jövőt mutat, amelynek elérése csak teljes bevetéssel, csak teljes odaadással remélhető, aminek neki kell dőlni, célegyenest igyekezni kell, nem lehet másképpen célba jutni. A jövőt tehát komolyan kell venni. Az Isten kegyelméből meglátott cél érdekében minden erőfeszítést meg kell tenni. Itt a földi életünkben is megvan a jutalma annak, ha valaki hűségesen és becsületesen végzi a munkáját. A legvégső célt tekintve is van jutalom. Az Istennek a Krisztusi Jézusban onnét felülről való elhívásának a jutalma, amit János apostol is felvillant a Jelenések könyvében, amikor Jézust szavát idézi és azt mondja: ímé eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Erre a jutalomra csak akkor jutunk el, ha a jövő évnek úgy indulunk neki, ahogyan azt Pál apostol tanácsolja, hogy neki dőlvén célegyenest igyekszem. Mivel a múlt hibáit és mulasztásait már nem tudjuk meg nem történtét tenni, ezért csak Isten kegyelmére hagyatkozhatunk. Egyrészt oly módon, hogy ami már elmúlt, azt bízzuk teljesen az ő irgalmára. Ami a jelenben van, azt az ő gondviselő szeretetére. Ami pedig még csak ezután lesz, azt az ő végtelen bölcsességére bízzuk. Más változatban ezt úgy is elmondhatnánk, hogy Uram, bocsásd meg, ami eddig voltam, áld meg azt, ami most vagyok, és munkáld bennem azt, amivé a terved szerint lennem kell. Az óév határánál viszont arra is figyelmeztet bennünket Isten, hogy ne csak egy naptár cserét hajtsunk végre, hanem egy ruha cserét is, lelki értelemben. Már a szombatiskolai tanulmányunkban is benne volt az a gondolat, hogy valamit le kell vetkőzni, és valamit fel kell öltözni. Pál apostol azt mondja az Efézusi levelében, hogy levetkőzzétek a ma régi élet szerint való óembert. Azt, ami megvan romolva a családság kívánsága miatt, és öltözzétek fel az új embert, amely az Isten szerint teremtetett, igazságban és valóságos szentségben. De ne feledjük el eközben azt, hogy nem leszünk boldogok az új évben, ha az új lelki ruhánk alatt még mindig a régi szív dobog. Ha Isten nem tudta megújítani a szívünket, nem tudott új szívet adni nékünk. Ezért mondjuk el Dáviddal együtt imánkba, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg. Az év határánál már szinte GPS-en mindannyian gyakoroljuk, hogy boldog új évet kívánunk egymásnak. De bennem mindig felvetődik minden év határánál az a kérdés ezzel kapcsolatban, de vajon ki mit tesz azért, hogy a másik embernek valóban boldog legyen az élete az új esztendőben? Ellen White sorait olvasva, amikor Jézusnak a mi atyánk gondolatait elemzi, azt írja a hegyi beszédben, amikor azt imádkozott, hogy szenteltessék meg a te neved, Istenem, akkor arra kell gondolni, hogy Uram, elsősorban én általam szenteltessék meg. Nem tőlem függetlenül akarja az Isten. Ha a mi atyánkot kész vagyok elmondani, kész vagyok ezt a könyörgést megfogalmazni, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor tudatosuljon bennem az, hogy Isten általam, velem akarja megszenteltetni az ő nevét. Amikor valakinek azt mondod, hogy boldog új évet, akkor ezt csak akkor mond, ha te kész vagy arra, hogy amennyire rajtad áll, boldog legyen az ő új éve. És te segítesz neki ebben. Úgy gondolom, hogy ez a kérés, amit egymás felé kimondunk, ez egyfajta üzenetté kell váljon a részünkre. Mit teszek én? És mit teszel te? A körülöttünk élő, a velünk kapcsolatba kerülő embertársaink számára, hogy valóban boldogabb legyen az új évük. Jézus nagyon egyértelműen tanácsol és eligazít bennünket, amikor azt mondja Máté evangélium a 7. fejezet 12. versében, amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Amit szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek, azt cselekedjétek velük is. Pozitív értékű cselekedetek nélkül nem lesz boldogság. Nem lesz boldog az új esztendő. A kívánság csak üres frázissá silányul le. Nem mástól kell várni a kezdeményező jó cselekedetet, hanem mindenkinek magának kell ezt elkezdeni. A Szentírás arra biztat bennünket Pál szavaival, hogy légy példa. Ráadásul még hozzáteszi a hívőnek. Kezdeményezd azt a jót, amit magadnak is szeretnél. Hozzál örömet és boldogságot mások életébe. Pál apostol, mintha csak Jézus gondolatát folytatná az alapige üzenetében, amikor azt írja, mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mondja az apostol. Vannak olyan emberek, akik nem szívesen sorolják a beszédjüket a cselekedeteik közzé. Szerintük, amikor ők beszélnek, akkor úgymond nem tesznek semmit. Csak éppen elejtettek egy kétértelmű megjegyzést, de azt azért úgy, hogy akinek szánták, az azért értsen belőle. Csak éppen elmondták azt, ami már régóta szerettek volna megmondani a másiknak, és most kipakoltak előtte. Csak éppen egyáltalán nem figyeltek arra, hogy miként hat a másikra az, amit mondtak. A lényeg az, hogy végre ő kiadhatta magából. Vagyis az ilyenképpen gondolkodó emberek úgy gondolják, hogy ők ezzel nem tettek semmit. Néhány mondatot elmondtak, beszéltek csak. De sajnos a beszédjükkel többet vétkeztek, mintha bármi mást tettek volna. Isten azt tanácsolja, testvéreim, hogy ne csak általánosságban a beszédünk, hanem még az egyes szavaink is az Úr Jézus nevében fogalmazódjon meg, és hagyja el a szánkat. Mert egyetlen szóval is meg lehet változtatni a mondani valónk lényegét, a másik emberre gyakorolt hatását. Ezért mondja az apostol azt, hogy mindent, amit csak cselekeztek, szóval. Egyetlen szó is elég hozzá. Vagy tettel. Jakab apostol pedig azt mondja, ha valaki beszédben nem vétkezik, az már tökéletes. Képes az egész testét is megzabolázni. Amikor tehát Pál apostol azt mondja, hogy mindent, akkor gyorsan hozzáteszi, amit szóval cselekeztek. Mert ő is tudta, hogy ez a legmagasabb cél. A legnehezebben elérendő cél. Ellen White azt írja az egyik könyvében, az utolsó napok nagy rostálásában csak azok fognak tudni megállni, megmaradni Isten mellett, akik a hű tanúbizonyság tanácsát megfogadták, és céljukat magasra tűzték. Ha nem tűzöd a célodat magasra, akkor nem fogsz eredményt elérni. Még a sportvilágában is ezt gyakorolják az emberek, legyen az magasugrás, távolugrás, vagy egyéb más megmérettetés, mindig magasabbra teszik a mércét, és így fokozzák a teljesítő képességet. Isten a lelki életünk szempontjából is ezt várja tőlünk. Tűzd célodat magasra. Amikor itt állunk az új év előtt, úgy gondolom, szükséges életünket átgondolva új célokat tűzni magunk elé. Fogadjuk meg Isten tanácsát, és tűzzünk magas célt. Maradjon meg lelkünkben Pál apostolnak az üzenete, hogy mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek. Még azt is, amit csak szóval cselekeztek. A mi cselekedeteink attól válnak igazán értékessé, ha azokat Jézus nevében hajtjuk végre. Ez a valóságban azt jelenti, hogy ebből csupán a szándék a miénk. Mert a véghez vitelt teljesen a bennünk lakozó Krisztus fogja elvégezni. Ezért mondja Jézus azt, hogy maradjatok én bennem, és én meg a ti bennetek, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. A Jézus élete című könyvben találhatunk egy olyan gondolatot, hogy amikor beleegyezünk, hogy az én akaratom egyesüljön az Isten akaratával, akkor annyira kész Isten azonosítani magát a gondolatainkkal és a céljainkkal, annyira összekapcsolja szívünket, lelkünket az ő akaratával, hogy amikor neki engedelmeskedünk, akkor a valóságban a saját akaratunkat hajtjuk végre. Úgy érezzük, miközben pedig neki engedelmeskedünk. Mert az én akaratom egybeolvadt az övével. Az év határa közelében, testvéreim, nem szabad elfeledkeznünk a hálaadásról sem. A Szentírás által nagyon sokszor és sokféle változatban kapunk figyelmeztetést a hálaadás jelentőségéről, szükségességéről. Dávid azt mondja, hogy el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Maga Pál is figyelmeztet bennünket erre, és sajátos módon összekapcsolva a hálaadás fontosságát az általános keresztény cselekedetekkel. Pál szavai mögött azt érzem, hogy a cselekedetünk és a hálaadásunk egy összefüggő egységet képez az életünkben. Vagy legalábbis kell, hogy képezzen az életünkben. A kettő nem választható szét egymástól. Nem lehet az, hogy én hálaadással vagyok az Isten felé, de nem cselekszem az ő akaratát. És nem létezik olyan keresztény, aki cselekszi az Isten akaratát, de nincs a szíve tele Isten iránti hálával. Ez azonban csak akkor valósul meg, ha tudatosul bennünk Jézusnak az a figyelmeztetése, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Szívből jövő hálaadás csak akkor fakad fel belőlünk Isten felé, ha már tapasztalatból tudjuk, hogy nem azért sikerült valami, mert olyan ügyes vagy okos voltam, hanem mert megsegített engem az Úr. És ha ez a gondolat ott van a zsigereimben is már, Ha ez nem egy tudatos felszínre hozás, hogy néha-néha eszembe jut, hogy ja, az Isten megsegített, hanem minden élethelyzetben tudom, hogy az Isten segített meg. Na, ekkor indul fel belőlem úgy tiszta szívből fakadóan a hálaadás gondolata és érzése. Akkor tele lesz a szívem hálával az Isten iránt, amit szívesen el is mondok neki. Mert az igazi hála az olyan, hogy kifejezésre kell, hogy jusson. Ahogy a szeretetről is azt mondjuk, hogy szeretet nem létezik, ha nem jut kifejezésre. Ha a másik, aki felé gyakorlom a szeretetet, ő nem tudja megérezni. A hálaadás is ilyen. Annak ki kell jönni, annak meg kell nyilatkozni. Aki felé gyakorlom, annak érezni, megtapasztalni kell. Isten azt várja tőlünk, hogy most itt, az év határánál emlékezzünk meg az ő sok jó téteményéről, amit átéltünk, amelyek által megsegített bennünket az elmúlt időben. A megemlékezés az nem feltétlen azt jelenti, hogy most mindent soroljak fel az Istennek, hiszen nem az Istennek van szüksége erre a felsorolásra, hanem nekem. Azért, hogy tudatosuljon bennem, hogy hol, milyen körülmények között segített meg. Esetleg, amikor egymásnak elmondjuk, akkor pedig azért, hogy a másik hitét is erősítsem az én átélt tapasztalatommal. De az Istennel való beszélgetésnél azt mondja a Szentírás, hogy még a nyelvemen sincs a szó, te már egészen érted azt. Mivel Pál a hálaadásunk megnyilatkozását is a cselekedeteink közzé sorolja, ezért a legnagyobb természetességgel mondja ki, hogy a hálaadásunkat is Jézus által, Jézus nevében vigyük az Isten felé. Az Efézusiakhoz írott levelében az 5. fejezet 20. versében mondja ki még egyértelműbben megfogalmazva az apostol, azt mondja itt az 5. fejezet 20. versében, dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor, mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és az Atyának. Ennek a hátterén azonban felvetődik egy kérdés, hogy miért kell még a hálaadásunkat is Jézus nevében vinni az Isten elé. Az ember természetéből fakad, hogy még a hálája is nagyon sok esetben csupán az önző ember érdekéből indul. Ezért onnan nem is tud tovább lépni. A Jézus nevében mondott hálaadás azonban sohasem reked meg bennünk csupán a hála szintjén. A Jézus nevében mondott hála kifejezésre akar jutni, nem csak szavakban, hanem cselekedetekben. Az igazi hála az egy, a szeretetnek egy visszaadását fogja magával hozni. Figyeljétek meg talán a saját életetekben, én úgy gondolom mindenki átéli ezt a saját keresztény életében. Amikor hálát érez az Isten felé, akkor ott motoszkál benne az, ezt a háláját hogyan fejezze ki? Ahogy az emberi kapcsolatainkban is ugyanígy vagyunk. Amikor valakinek nagyon hálásak vagyunk, akkor szeretnénk valami jót tenni neki, vagy vele. Az Isten felé való hálaadásunk is ilyen cselekedetekben megnyilatkozó módon kell kifejezésre jusson. És testvéreim, amikor itt állunk az év határánál, nem sokkal túl rajta, legyenek olyan elhatározásaink. Ha megtapasztaltad az elmúlt évben az Isten kegyelmét, gondviselését, megtartását, bűnbocsánatát, és a listát nem is lehetne lezárni, hogy hányféle módon élhetjük át, tapasztalhatjuk meg, akkor a megtapasztalt élmény az késztessen téged is hálaadásra, és késztessen arra, hogy amit megéltél az Istennel, azt mondd el másoknak. Legyen ez a te bizonyságtételed. Emlékeztek, amikor a gadarénusok földjén két ördöngöst meggyógyított Jézus, és ez a két ember Jézust akarta követni. Hogy mit mondott neki Jézus? Azt mondta, hogy nem jöhettek velem, Menjetek vissza a tieitekhez, a ti városotokba, a rokonság közzé, az ismerősek közzé, és mondjátok el, hogy mi történt veletek. Mondjátok el, hogy hogy könyörült az Isten rajtatok. Hogy éltétek át azt a szabadító csodát, amely megváltoztatta az életeteket. És testvéreim, a egyetemes papság leírásakor Péter apostol is ezt mondja. Ti királyi papok vagytok, szent nép, megtartásra való nép, és az a feladatotok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből kiemelt, kihozott titeket a csodálatos világosságára. Tapasztalatból ismerem, hogy semmit nem tudunk meggyőzőbben elmondani, hitelesebben elmondani. Semmi nem tud olyan hatást gyakorolni a velünk szembeálló emberekre, mint amikor a saját tapasztalatunkat mondjuk el, amit átéltünk. Ott nem gondolkozunk a szavakon, nem gondolkozunk, hogy hogy fogalmazzuk meg, mit is mondjunk. Természetesen jön belőlünk elő az átélt tapasztalat. És egy meggyőző erő van mögötte, mert én éltem át. Ez az én tapasztalatom. Erről én tudok a legjobban, a legmeggyőzőbben beszélni. És Isten ezt az üzenetet bízza ránk. Hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki kihozott a sötétségből az ő csodálatos világosságára. Mondd el mindenkinek az Istennel szerzett élményeidet, tapasztalataidat, hogy mit jelent neked Isten gyermekének lenni. Mivel pedig a hálát az Isten szeretete váltotta ki belőlünk, ezért a bennünk kialakult hálaérzet is a szeretet adás forrásává válik. Oly módon, mint amikor Jézus az élő vízről beszélt. Emlékeztek, azt mondta Jézus, az a víz, amit én adok nektek, örök életre buzgó víznek kútfejévé válik. Nem egyszerűen csak elfogadjuk Istentől az élő vizet, hanem kútfővé válik bennünk. És az élő víznek a folyamai ömlenek annak az embernek a belsejéből mások felé. És ez így van a hálaadással is. A hálaadás az Isten szeretetének a megtapasztalásából fakad. És amikor megtapasztaltad az Isten szeretetét, az benned is szeretet kútforrásává válik. És a szeretet kell, hogy ömledezzen belőled. Talán egy másik hasonlattal hadd éljek. Amikor még fiatal ember voltam, akkor a gyülekezetekben nem központi fűtéses radiátor volt, hanem különböző kályha. Hol szenes, hol olajtüzelésű, hol más. És amikor szombat reggel megérkeztek a testvérek, akkor sorba mentek oda a kályhához, és fölé tartották a kezüket, és ott melegedtek meg. Ez a kályha nem magától árassza a meleget. Valaki tüzet gyújtott benne. Amikor ez a tűz nem ég a kályhába, akkor senki nem tud nála melegedni. Hideg vas. Inkább messzebb megyünk tőle, mint hogy közeledjünk. De amikor tüzet gyújtunk benne, akkor először a kályha elkezd melegedni. Csak saját maga. És amikor ezzel a meleggel feltöltekezik, akkor kezdi el egy idő után árasztani, sugározni magából ki azt a meleget, amely a benne gyújtott tűzből fakad. Isten így akar a mi szívünkben a szeretet melegének a tüzét meggyújtani. És először csak bennünket akar felmelegíteni az ő szeretetének a megnyilatkozásával. De ha te kapcsolatba maradsz az Istennel, együtt járod az életednek az útját vele, akkor ez a benned lévő tűz egyre jobban átjárja a te egész lényedet, és kezd kisugározni belőled mások felé. Adja jó Isten, hogy mi így töltekezzünk fel az Isten melegével, az Isten szeretetével, és tudjuk azt kifelé sugározni. Én mindezek átgondolása mellett kívánom mindannyiótoknak az egész gyülekezet részére, hogy a megkezdett új év az valóban egy boldog új év legyen. Egy Istentől megáldott, egy Jézussal együtt járó, az áldásokban és kegyelemben gazdag boldog új év. De ahhoz, hogy ez valóban így legyen, Ahhoz testvéreim, nekem és neked személy szerint kell az első lépést megtenni. Mert csak akkor tudjuk boldoggá tenni mások életét, ha készek vagyunk segíteni, mellé állni, észrevenni, ha cselekedni akarjuk a szeretetet, ha megélni akarjuk. Legyen az Isten kegyelme abban velünk, testvéreim, hogy ez így legyen. Szóval és tettel, bármit, amit teszünk, mindent szeretetből fakadóan tudjunk tenni. Segítsen ebben az Isten bennünket. Amen. Édesatyánk, köszönjük, hogy megállhatunk előtted, megállhatunk hálaadó szívvel, és megköszönjük azt, hogy van miért hálát adni. Köszönjük azt, hogy elmondhatjuk, mindez idáig megsegítettél bennünket. Még akkor is, ha küzdelmeken, nehézségeken, megpróbáló körülményeken keresztül, de mindig tapasztalhatjuk a te végtelen kegyelmedet. Ó, Urunk, amikor itt állunk ez új év határánál, szeretnénk a mi szívünkben megfogalmazni új elhatározásokat. Szeretnénk kérni a te kegyelmedet, hogy segítsél azokban, hogy amik a szívünk mélyén megfogalmazódnak új célként, azokat a te kegyelmed által tudjuk megvalósítani, elérni. Tudjon az elkövetkezendő év egy olyan időszak lenni az életünkben, amikor jobban odaszánjuk magunkat neked, hiszen ez a pillanat egy olyan alkalom, amikor mérleget kell készítenünk, visszatekintve azt vizsgálni, mennyi hasznot vagy kárt hozott az elmúlt év. Tudtuk-e teljesíteni a te akaratodat úgy, ahogy szerettük volna? Tudtunk-e megdicsőíteni téged úgy, ahogy szerettünk volna? Tudtunk-e úgy bizonyságot tenni rólad, ahogy szerettünk volna? És ha a mérleg azt mutatja, hogy nem mindenben sikerült úgy, ahogy elterveztük, akkor, Urunk, állj mellettünk és légy velünk, hogy az előttünk álló új időszakban ez a te kegyelmed és erőd által tudjon megvalósulni. Tudjuk odaszánni magunkat teljesen te néked, hogy te újjá tud teremteni a szívünket, tud megváltoztatni a gondolkodásunkat, tud a mi életünket, a megnyilatkozásunkat, a cselekedeteinket, az akaratunkat mássá tenni. Munkáld bennünk úgy az akarást, mint a cselekvést, a végrehajtást a te jókedved szerint. Bennünket pedig késztessé szent lelked által, hogy adjuk át magunkat ennek a munkálásnak, hogy te valóban a jókedved szerint végezhesd el azt, amit szeretnél. Így legyen rajtunk, Urunk, a te kegyelmed, és szeretnénk kérni azt, hogy amikor mi törekszünk, igyekszünk, ami előttünk van, annak nekidőlünk, és mindent megteszünk azért, hogy a meglátott célt elérjük, akkor, Uram, add annak a reménységét, hogy ez a cél minél hamarabb elérkezik számunkra. Nem csak a mi életünkben való megvalósulásában, hanem a dicső beteljesedésben, Jézus dicsőséges visszajövetelében is. Tudjuk, Urunk, hogy előttünk még sok más dolognak meg kell valósulni. Meg kell valósulni a személyes életünkben, de a te egyházad életében is. Add, Uram, hogy egyen-egyenként építő részei lehessünk annak, amit a te néped között szeretnél véghez vinni. Segítsél, hogy a személyes odaszánásunkkal tudjunk példát adni másoknak is, és tudjunk építő kövei lenni annak a műnek, amit te szeretnél elvégezni. Te szeretnéd, Urunk, hogy az egész föld a te dicsőségettől sugározzon és fényjen. Add, Uram, hogy a mi életünkön keresztül tudjon ez kisugározni, hogy amikor az emberekkel találkozunk, akkor lássák a mi jó cselekedeteinkből, fényjék úgy a mi világosságunk, hogy amikor bennünket néznek, akkor téged ismerjenek meg. Áld meg, Uram, a mi életünket. Tegyél bizonyságtevővé. Fogadd el a mi odaszánásunkat és munkád bennünk, hogy mind jobban együtt tudjunk munkálkodni a te szent lelkeddel. Hogy tapasztalatból tudjuk elmondani azt is, hogy mit jelent a te munkatársaidnak lenni. És amikor ez megvalósul, akkor ennek elismeréseként te kiáraszthasd szent lelkedet, kitölthesd a megígért áldást, a késő esőt, ami után vágyakozik a mi szívünk. Nem azért, hogy csodákat tegyünk, nem azért, hogy az embereknek a figyelmét magunkra vonjuk, hanem azért, hogy a te szent lelked ereje által minél több embert te hozzá tudjunk vezetni. Add, Uram, hogy mielőbb beteljesedjen ez. Legyen rajtunk és velünk a te kegyelmed. Amen.